Szervusztok, szép estét kívánok mindannyiótoknak. Kérlek, hogy álljatok föl egy kicsit. Üdvözöljétek egymást, mondjátok egymásnak a szeretet szavait, kedvességet. Osszatok meg valami jót, amit gondoltok. Nagyszerű. Jó így együtt lenni, nem? Tényleg hallani ezeket a gondolatokat a konferenciáról. Én is bátorodtam, mi is ott tudtunk lenni egy pár napot a konferencián. Tényleg áldás volt. Úgyhogy már áldottak vagyunk így többen, sokan. Amiatt is, de amiatt is, amit ma hallottunk szerintem. Nem nagyszerűek ezek a dalok, amiket hallunk, a hitet így fölkavarják, meg így a gondolatokat Istenben, ugye, ahogy megnyugszunk benne, ahogyan őrán nézünk a szívünkben, ez annyira nagyszerű. Ja, úgyhogy hálásak vagyunk tényleg neki, hogy így lehetünk együtt, ő benne. Most imádkozzunk, és akkor szeretnék majd olvasni nektek egy kicsit a Bibliából. Drága úrunk, köszönjük neked ezt az együttlétet, ezt az alkalmat, hiszük, hogy te készítetted el nekünk. Kérünk, hogy áld meg azokat a gondolatokat, amiket felhozunk. Köszönjük neked, amiket már eddig hallottunk tényleg a konferenciáról. Köszönjük a bátorítást, amit ott kaptunk. Köszönjük neked a példát, a hitben való mozdulásra, amit az Andristól hallottunk most, és csak kérünk, hogy áld meg a te beszédedet most, hogy szolgáljon felénk a te nevedben, Jézus. Amen. Kérlek, hogy nyissátok ki a zsidókhoz írt levélnél a Bibliátokat. Itt a 11. vers, vagy 11. fejezetből olvasok egy pár verset. 11. fejezet, tudjátok, ez a hitnek a hitnek a definíciójával kezdi, és utána a hitnek a hőseiről beszél. Pál apostol, vagy hát nem Pál apostol, nem tudjuk, hogy ki pontosan, de a zsidókhoz írt levélnek a szerzője ezt mondja. A hit pedig a reménylett dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ő így definiálja a hitet. Mert ezzel szereztek jó bizonságot a régebbiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz, bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hit által vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt, mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. És figyeljetek, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hát eddig ez a rész, és leülhettek. De utána itt fel van sorolva egy csomó hithős. És igazából tehát a hitről szeretnék beszélni egy módon ma este. Tényleg kérem Istent, hogy áldja ezt meg, mert nem készítettem jegyzeteket. Szerettem volna, de végül is nem készítettem, de szerintem majd Isten előhozza azt, amit kell. De nézzük meg ezt a definíciót. Azt mondja, hogy a hit az a reménylett dolgoknak a valósága. És olyan reménylett dolgokról van itt szó, amiket Isten ígért meg. Tehát olyan dolgokban reménykedtek ezek az emberek, akikről itt beszél, amiket az Isten ígért meg. Ugye Ábrahámnak Isten megígérte, hogy neki lesz gyermek, annyi lesz, és annyi utódja lesz, mint az égen a csillag. Igaz? És utána nem született neki gyermeke egy jó darabig. Viszont hit által tekintett az Istenre. Vagy ugye itt beszél arról, hogy Isten beszéde által teremtetett a világ. És ez egy igazság, de egy olyan igazság, amit természetileg, a természeti szemeinkkel nem tudunk, hogy mondjam, leellenőrizni. Igaz, hogy ki teremtette a világot, vagy hogy hogyan lett teremtve a világ. ezt hitben fogadjuk el, ugye a kijelentésből, amit hallottunk Istenről. És ami fontos az életünkben az, hogy tehát mi arra vagyunk elhívva, hogy a hit emberei legyünk. A hit emberei, akik ránéznek azokra a dolgokra, amiket nem lehet látni. Így a szellemi szemeinkkel, a lelkünkben rátekintünk olyan dolgokra, amiket fizikailag nem tudsz leellenőrizni, lecsekkolni, hogy úgy van-e, vagy nem úgy van. De a hit szemeivel látunk ilyen dolgokat. És ezek mind Isten kijelentésein alapulnak. Talán te mondtad ezt, ugye, hogy is mondtad ezt? Isten nem az, akinek gondolod, hanem aminek ő mondja magát, amiről van kijelentésünk, igaz? Mert nem tudom leellenőrizni, hogy milyen Isten. Nem tudom ezt így kitalálni a fejemből, vagy a saját érzéseimre támaszkodva, hogy ki Isten, hanem a hitemmel ragadom meg azt a kijelentést, amit ő mondott magáról. Tehát a kijelentés az alapja a hitünknek. Az isteni kijelentés az alapja a hitünknek. És a hitünk az nem egy vakhit ilyen szempontból, mert pusztán csak elfogadunk valamit, ami lehet igaz is, meg nem igaz is. Igaz? Mert a vakhit ezt teszi, hogy mindegy, hogy ki mondja, vagy hogyan mondja, de elfogadja, és elhiszi. Hanem van egy valóság, és itt erről beszél, hogy ez a nem látható dolgoknak a valósága. Tehát van egy valóság, amire alapozom a hitemet, és az nem csak attól függ, hogy valaki mondott valamit, hanem egy szellemi valóság, ami ugyanolyan valóság, mint a fizikai valóság, sőt, még valósabb valóság, az Isten valósága, és abból jön egy üzenet nekem, vagy több, kijelentés, és a hitemmel ezeket valóságként kezelem. Annak ellenére, hogy nem tudom lecsekkolni a kezemmel, nem tudom megérinteni, nem tudom látás által értékelni, hogy ez úgy van-e, vagy nem. Igaz, és így voltak Istennek minden ígérete ilyen a Bibliában, hogy előre nem lehetett tudni, hogy hogyan lesz az lehetséges, ugye, hogy Ábrahámnak annyi gyereke lesz, mint az égen a csillag, vagy annyi utódja. De ő hitte, azért, mert az Isten megmondta neki. És amint gondolkoztam a konferencián, az ez volt egyébként, hogy a mi hitünk az egy szerető atyán alapul. A mi szerető édesapánk, a mennyei atya, és emlékeztek, hogy az Úr Jézus így tanított Istenről. Így tanította a tanítványokat imádkozni, hogy mi atyánk, aki a mennyben vagy, aki szeretsz bennünket. És a hitedet, hogyha arra alapozott, hogy ott van egy mennyei atya a te életed fölött, aki mindenható, meg mindent lát, és szeret téged, és igazából a te életedet ő tartja a kezébe. Mindegy, hogy mi történik éppen az életedben, milyen körülmények vesznek körül téged, a végső valóság a te életeddel kapcsolatban az, hogy neked van egy szerető mennyei édesatyád, aki nem fog téged csak úgy hagyni elveszni. És ugye ez a szeretet ideje az erről szólt, hogy azt mondja, hogy láttalak téged a véredben eltaposva, és oda mentem, és felkaroltalak téged, és aztán leírja ott, hogy ezt a csecsemőt kimosta a véréből, és feltáplálta, és felruházta, rengeteg arany, mi ez, drága kövekkel, meg nem tudom, felékesítette, és mennyasszonyává tette, és feleségévé tette ezt az eltaposott, a vérében hagyott gyermeket, igaz? És hogy egy ilyen szerető édes atyánk van nekünk. A mi hitünk az erre alapul, hogy bár nem látjuk őt, nem tudjuk megérinteni, de tudjuk, hogy van. Tudjuk, hogy létezik. És tudjátok, mint Sátánnak a kísértése az Éden kertjében, és azóta is az összes sátáni hazugság arra irányul, hogy Isten valódi képét eltorzítsa benned. Hogy az Isten saját maga kijelentésen alapuló képet eltorzítsa bennünk, és elhiggyük azt, hogy velem nem törődik az Isten. Hogy azért engedi meg azt, ami történik, mert igazából nem szeret engem. Elhanyagol engem az Isten. A körülmények, amik történnek velem, azok azért történnek, mert Isten valahogy elfordult, és most mással foglalkozik. Értitek ezt? És minden megpróbáltatás egy hívő életében azt célozza, azt kérdezi tőled, mint egy ilyen kérdést tesz föl neked. Mit hiszel az atyáról? mit hiszel az atyáról? Most, ebben a helyzetben te mit hiszel az atyáról? Emlékeztek Jóbra például, ugye? Jób az egy nagyon kirívó példa. De rengeteg katasztrófa történt vele azok után, hogy előtte Isten kegyeltje volt látszólag. Igaz? És Isten hagyta, hogy Sátán tegyen dolgokat Jób életébe. És az egész szituáció megkérdezte tőle, hogy Jób, te mit hiszel erről az Istenről? És az az érdekes, hogy bár Jób sokat kesergett, és sok minden dolgot így felhánytargatott Istennek is, és kérdőre vonta az Istent, de amikor itt sarokba volt szorítva, emlékeztek, hogy mi volt az ő megvallása. Hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és az én porom fölött megáll, és azon a napon igazságot fog nekem szolgáltatni. És hitt a megváltóban, és hitt abban az Istenben, aki őt megigazítja, akkor is, amikor minden elvétetett tőle, és nem volt semmilyen reménysége abban a pillanatban. Nem tudom, hogy nyilván akik ismeritek a Jób történetét, de akik nem, mondom, ugye ez volt a helyzet, hogy minden gazdagság el lett véve tőle, beteg volt, a felesége is szembe fordult vele, a barátai odajöttek és vádolták őt, hogy biztos valami gáz van vele, és ezért teszi ezt vele az Isten. És az egész szituáció azt sugározta Jób felé, hogy Jób, valami gáz van vagy veled, vagy Istennel, vagy a kettőtök kapcsolatával van valami probléma, ezért történik veled ez. És tudjátok, mint az egész helyzet azért volt, hogy Jobbnak a hite nyilvánvalóvá legyen. Az, hogy tudom, hogy Isten nem hagyja annyiban ezt a dolgot. Tudom, hogy Isten megigazít engem. Tudom, hogy végül látni való lesz, hogy én igaz vagyok Isten előtt. És úgy is lett egyébként a végén Isten azt mondta, hogy senki nem beszélt itt olyan igazán rólam, mint Jobb, az én szolgám. Ezt mondta Isten róla. És tőlünk ugyanezt kérdezik a helyzetek, meg egyébként az emberek is, akik körülöttünk vannak, néznek bennünket hívőként, és kíváncsiak, hogy mit fogsz te mondani a te szerető édesatyádról. Jó, lehet, hogy nem így, hogy na most te mit fogsz mondani a te szerető édesatyádról, de valójában a hitednek a lényege az abban van, hogy te mit gondolsz Istenről. És ez az egész hitünknek az értelme, az értéke. Emlékeztek, amikor Jézus ott volt Lukács, elfelejtettem a fejezetet, hogy hol van ez leírva. Tudjátok, hogy a tengeren hánykolódik a tanítványoknak a hajója, és mindannyian attól félnek, hogy most elvesznek, és Jézus pedig alszik a hajóban. Jézus szundikál. Nagy vihar van, Jézus meg szundikál. És kérdezi, nem törődsz velünk, Uram, hogy elveszünk? És az Úr Jézus egy pillanat alatt lecsendesíti a tengert, ugye, és utána megkérdezi, hogy fiúk, mit gondoltak az atyáról? Nem gondoljátok, hogy ő törődik veletek? Hogy nem gondoljátok, hogy mivel én is itt vagyok a hajóba, ugye nem fogtok elveszni velem együtt? Mert Istennek van egy célja, amiért ide küldött engem, és amit ő végre fog hajtani. Hol van a ti hitetek? Miben van a te hited? Miben van a hitetek? A szerető atyában van a hited, aki meg fog téged védeni? Akkor is, amikor úgy tűnik neked, hogy a helyzet az kész, katasztrófa. És volt egy ilyen mondata is az Úr Jézusnak, amin gondolkoztam sokat, hogy mit jelent. Lehet, hogy máig nem tudtam megragadni teljesen, de emlékeztek, amikor azt mondja, hogy az erőszakosoké a mennyek országa. Ilyet mondod, hogy az erőszakosoké. És ez nem olyan erőszakot jelent, ami az a jár, hogy magad körül mindenkit kinyírsz, vagy valami olyan erőszak, hogy brutális vagy ilyesmi, hanem ez egy olyan irányultságot jelent Isten felé, ami nem akar törődni semmi mással, csak azzal az egy dologgal, hogy ki Isten, és én azt hiszem, és én szerintem az úgy van, mert úgy is van egyébként. Most olyasmire gondolok, mint emlékeztek, hogy Jákob birkózik az angyallal, az Úr angyalával birkózik, és azt mondja, hogy én nem engedlek téged el, amíg engem meg nem áldasz. Én nem engedlek el. És ezt így képzelem el a mi életünkben. Tudjátok, hogy rengeteg hang van azzal kapcsolatban, hogy ki Isten, és a szituáció is megpróbál neked elmondani valamit Istenről, meg rólad, hogy veled nem törődik az Isten, meg már megint ez történik, miért történik ez, És ez a dialógus, a konferencián erről volt szó, hogy magunkban van ez a beszélgetés is. És elmondom magamnak, hogy mi miért történik úgy, és akkor mondok dolgokat, hogy ez azért történik, mert, vagy ott jön a sátán hazugság, és azt mondja, hogy te balfék vagy, te mindig elszúrod a dolgokat, persze, hogy most is ez történik. Vagy a légkör kivetíti neked, ugye, hogy te vesztes vagy, és egyetérthetsz vele, de lehetsz erőszakos, és azt mondod, hogy nem. Én Isten szeretett gyermeke vagyok, ő megmondta, hogy mindenki, aki ugye ő benne hisz, annak örök élete van, ezt nem érintheti meg semmi, és egyébként pedig Róma 8-ban ugye le van írva, hogy minden, kivétel nélkül minden, ami javunkat szolgálja. Ugye? Hogy lehet, hogy nem így mondja ezekkel a szavakkal, de ez az értelme, igaz? Hogyha ez igaz, akkor én agresszíven ragaszkodok ehhez az igazsághoz. Mindegy, hogy mit mond el a helyzet, vagy próbál nekem bemesélni, azt vallom meg. És itt van, hogy most ilyen szóval mondom, hogy az életünknek van egy megvallása, hogy mit vallasz meg abban a pillanatban. És ez olyan, mint egy csatakiáltás. Olyan, mint egy csatakiáltás, egy isteni igazságot felemelek az életemben, és azt mondom, hogy mindegy, hogy a helyzet mit mond, XY mit mond, ez az igazság, és én ezt el fogom hinni, és agresszív vagyok benne. Nem úgy, hogy letorkolok másokat, de úgy, hogy nem hagyom, hogy engem elborítson más hang. És azt mondja nekem, hogy á, Józsi, felejtsd el, ez az egész élet nem érdemes arra, hogy éljed, mindig bajba kerülsz, meg minden gond van körülötted, tudod. Lehet, hogy el kéne menni meditatív tréningre, vagy nem tudom mit, tudjad, és akkor valami pótszert oda kínál neked. De nem, mi a hitnek a katonái vagyunk ilyen szempontból. A hit megvallása, a csatakiáltásunk, az, hogy mit hiszünk a mi megváltónkról, mit hiszünk az atyáról, aki szeret bennünket. Hallgattuk-e azt a párbeszédet, ami közöttük van? Ugye a János 17-ben az Úr Jézus imádkozik az övéiért, és hallod-e azt az imát, hogy azt mondja, hogy atyám, én akiket nekem adtál, én azokat megtartottam mindvégig, és azért imádkozom, hogy ők egyek legyenek. Igaz, és ott van ez a párbeszéd. Hallod-e az atya szívét, amivel szolgál a fiú felé, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Nem azt mondja, hogy hallgassátok a, nem tudom, milyen hírcsatornát, vagy akár, azt mondja, hogy őt hallgassátok. És ilyeneken gondolkoztam, hogy emlékeztek, hogy a múltkor is prédikáltam arról, hogy az Úr Jézus hite, amivel ő előre ment, az min alapult? Az ugyanezen alapult, amiről most beszélek. A zsidók 12-ből olvastunk akkor, és azt mondtuk, hogy itt le van írva, hogy a 12-es fejezetnek a második vers. Azt mondja, hogy nézzünk a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet, szenvedett, és az Isten királyi székének a jobbjára ült. Amikor az Úr Jézus hite ugyanerről szólt, neki az atya tett egy ígéretet, azt mondta, hogy áldozatot kell bemutatnod azért, hogy a tieidet meg tudja tartani, igaz? Oda kell adnod az életedet, de aztán én megelevenítlek téged, és én neked adom őket örökre. Igaz? És ezt olvasjuk, hogy ő a gyalázat helyett, ami körbevette őt, és azoknak a dolgoknak az ellenére, ami ott történt a keresztnél, Istennek az ígéretébe bízott. Ebben az ígéretben, hogyha ő bemutatja azt az áldozatot, utána örökre együtt leszünk a mennybe az ő áldozata alapján. És egy hihetetlen bizalommal így Istennek a karjába vetette magát. Igaz? Azt olvassuk a keresztnél, hogy azt mondja, hogy atyám, én a te kezedbe teszem le a lelkemet. És letette az életét. Letette az életét a szerető atyába bízva, aki megígérte neki, hogyha bemutatja azt az áldozatot, mi örökre vele lehetünk. És ez a szeretetnek a rejtélye, a pásztor Scheller úgy mondta, hogy ez egy ilyen őrültség, egy szent őrültség és bizalom, egy hihetetlen szabadság, amiben a szeretet nem törődik azzal, hogy mások mit gondolnak erről, amit ő most tesz, meg nem kalkulálgat, nem számítgat, hanem tényleg egy hihetetlen bizalommal Jézus Krisztus letette az életét az atya kezébe. És azt mondta, hogy atyám, én tudom, hogy te ki vagy, és hogy te mit ígértél. és megtette, ugye azt, hogy letette az életét, hagyta, hogy megöljék. Ő a mi hitünknek a szerzője és bevégzője. A mi hitünk az az ő hite. A mi hitünk ugyanaz, mint az övé ebben a szerető atyában. A szerető atyában, az Istenben. A mi hitünk nem hit a hitben. Tudom, hogy vannak keresztények, vagy vannak emberek, akik a hitet magasztalják föl. De a hit az önmagában értéktelen, hogyha nem a megfelelő dolgon alapul. A mi hitünk az Isten jellemén múlik. Nem a mi hitünk erősségén múlik, hogy mi fog történni az életünkben. Mindegy, hogy milyen hangosan kiabálsz, mekkora hittel, hogyha nem a megfelelő dolgot kiabálod. Igaz? És tudom, hogy vannak olyan irányzatok a kereszténységben is, hogy azt mondják, hogy megvallod, és azzal a hangos megvallással te hozol létre valamit ebben a világban. De tudjátok, mire én ezt nem látom az Úr Jézus életében. Én az ő életében azt látom, hogy ő azt vallotta meg, amit Isten eltervezett a világ teremtésétől fogva. Ő azt vallotta meg, aki az Isten. És az a valóság aztán itt hatással volt ebben a mi fizikai valóságunkban. De ő nem hozott létre semmit a hitével. A hite az egy olyan dolog, ami megragadja a mennynek a valóságát, és valósabbnak fogadja el, mint ami történik körülöttünk. Ugye? Hogy azt mondja a viharban, hogy az én atyám szeret engem, és megtart engem örökké. És nem a vihar mondja meg nekem, hogy elpusztulok. Az atya mondja meg a maga idején, ha el kell pusztulni. Igaz? De nem fogja. És emlékeztek a János 10:28-ban is, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy én és az én atyám mi egyek vagyunk, és senki nem ragadhatja ki az enyémet az én atyám kezéből, és az én kezemből. Mi az övei vagyunk, senki nem ragadhat ki téged az atya kezéből. A te hited ugyanaz lehet, mint az Úr Jézus Krisztus hite volt, amikor ő rávetette magát az atya szeretetére a keresztnél. És azt mondta, rá bízta magát a lelkét, a szellemét az atya kezére, és azt mondta, hogy én a te kezedbe teszem le. Mert tudta, hogy megbízhat az atyában. De mi olyan sokszor eltévedünk, nem? És belevetjük a hitünket valami másba, ami nem méltó rá igazából. Elkezdi neked duruzsolni mondjuk a tested, hogy elfáradtál, lazítanod kell. Most egy kicsit más forrásból fogadj be dolgokat. Más adást hallgassál. Nem a fiúnak meg az atyának a párbeszédét. Most jó lesz neked más. És igazából ezek mindig ott cserbe hagynak bennünket. Vagy félrevezet. A mi hitünk, az ő hite kell, hogy legyen. Ez az agresszív hit, vagy szent őrület, úgymond, ami belekapaszkodik Isten jelenlétében. Mint a Jákob mondta, hogy ha te nem áldasz meg, akkor ne... Hogy van? Nem engeddek el addig, amíg te nem áldasz meg engem. Nekem nem kell ennek a világnak az áldása, meg az ő jóváhagyásuk ahhoz, hogy én életbe legyek, vagy csináljak dolgokat. Nem arra van szükségem. És ezen a konferencián ez is annyira lejött. Nem, hogy Isten szeretete az, ami újjáépíti a dolgokat. Ami egyáltalán érdemessé teszi az életünket arra, hogy éljük. Isten szeretete az, ami más benned, mint ez a világ. Hogyha az nincsen nekem, akkor nem vagyok semmivel több, mint zengőérc vagy pengő cimbalom. Ugye azt mondja a Pál apostol, akkor semmim nincs. Ha nincs meg nekem az Isten szeretete, semmim nincsen. Úgyhogy ebbe érdemes belekapaszkodni, hogy atyám, jelens ki nekem a te szeretetedet ebben a helyzetben. Mutasd meg, hogy te szeretsz engem, mert a helyzet nem mondja el nekem ezt. És Pásztor Scheller mondta, hogy van ilyen, hogy sötétség van az életedben. Hogy egy bizonyos időtartam ott van, és nem látod, vagy nem érzed, vagy nem érzékeled. És itt van a hit csatakiáltásának a pillanata olyankor. Pál és Sillás a börtönben vannak. Emlékeztek erre a történetre. Be vannak dutyizva. Pedig a jó dolgot tették, a helyes dolgot tették. Prédikálták Jézus Krisztust. És ledutyizták őket, teljesen igazságtalanul. És Mit csinálnak? Be vannak kötözve, igaz? És elkezdenek énekelni, és a hitüket kinyilvántják. Mint nagyon szeretem, ahogy a Dávid énekelt, talán mondtam ma, igaz, hogy ez a hitnek a csatakiáltása, ugye itt olyan dolgokról éneklünk, ezek ilyen megvallások Isten ígéreteiben, az ő szeretetében, az ő a felé való bizalmunkat kifejezzük ezekben az énekekben. Ezt tette Pál meg Sílás a börtönbe. Azt mondták, hogy nem tudom másképpen kinyilvánítani a hitemet. Nem tudok most menni és beszélni valakinek Jézusról, de az angyalok előtt, meg itt a légkör előtt el tudom mondani, hogy Isten hűséges, és engem meg fog szabadítani, én bízok benne, én az övé vagyok, ő szeret engem, és mindegy, hogy mit csináltok velünk, mert Isten szeret bennünket, mi az ő kedveltjei és kegyeltjei vagyunk. Értitek? Túl kiabálták a légkört. Egy agresszív hittel tekintettek Jézusra. És nem történt semmi először, igaz? Aztán olvassuk, hogy megrázkodott a föld, és leestek a kötelékeik, és utána a börtönőr kérdezte, hogy hogyan térhetne meg, miután megmentették az életét attól, hogy öngyilkos legyen. Igaz? És Isten csodákat tett, de ebből semmi nem látszott akkor, amikor ott voltak megkötözve, hogy mi fog történni. Senki nem tudta először. És hogyha a Bibliát végigolvassátok, számtalan ilyen illusztráció van benne, igaz? Hogy Istennek azt tetszett, hogy az ő népe hittel, a hit csatakiáltásával ment előre. És nem látott semmilyen gondoskodást, és mégis megtette, és előre ment. Emlékeztek Bárákra, meg Debórára, és akkor hogy volt? Ott volt az ugye, hogy előre küldték az énekeseket, és azok énekeltek, és megnyerték a csatát azzal, hogy előre mentek az énekesek, és dicsérték Istent. De ezen gondolkoztam még. Azt mondja a Jakab levele, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt. De milyen cselekedet ez? És ez ilyen cselekedet, hogy ez a csatakiáltás ott van a szívedben, és rálépsz, ráállsz Istennek az ígéreteire, és teszel egy lépést. Nem látsz gondoskodást, de teszel egy lépést. Igaz? Ezek a hit cselekedetei. Hogy megbízol Istenbe, hogy ő elkap téged, de nem saját ötlet vagy elgondolás alapján, hanem az ő ígéreteire alapozva, azokba belekapaszkodva, és azt mondva, hogy Uram, te ígérted meg, hogy meg fogsz engem őrizni, és elindulok. Mint ahogy bementek az ígéret földjére. Emlékeztek Káleb hozzáállására? És ezt is felemlegették a konferencián, talán valaki, nem emlékszem. Ugye ott elküldték a 12 kémet kikémlelni az ígéret földjét. Isten adta nekik azt a földet. Ezt tudták az izraeliták, hogy Isten adja nekik a földet. 12 kém körülnéz, 10 közülük visszajött, és azt mondták, hogy lehetetlen. Ez lehetetlen. Ott vannak az óriások, nagyon szép a föld, de ott vannak az óriások, erősített erődítmények vannak, nem lehet oda bemenni, lehetetlenség, ne is gondoljatok rá. Ezt nem tudom, hogy Isten mit gondolt, amikor ezt kitalálta, de nem a realitásokkal számolt. Igaz, és ott van Káleb, meg Józsué, és ők azt mondják, hogy simán, semmi gond nincsen, menjünk most, fiúk, egyből, gyerünk. Igaz. És azt olvasjuk, hogy bennük más szellem volt. Bennük más szellemiség volt. Nem arra néztek, amit a szemükkel láttak, hanem amit Isten mondott arról a földről. Amit az Isten mondott arról a földről. És azt olvasod tényleg, hogy 40 év vándorlás után is Kálebben ugyanez volt. Hogy azt mondja, hogy oké, add nekem a legnagyobb hegyet a legnagyobb óriásokkal ide. És oda bemegyek, és elfoglaljuk azt a földet. Semmi gond, elfoglaljuk, mert az Úr nekünk adta. Nem azért, mert neki volt egy ilyen ötlete, és utána azt hitte, hogy ez az Úrtól van, hanem a szellemi valóság az volt, hogy valóban nekik adta azt a földet. A zsidók nem tudták megragadni ezt észre, és azt mondták, hogy nem, hát biztos kell valami stratégia, vagy nem tudom, ami nekünk nincs. Isten pedig rég azt mondta, hogy ez tiétek, bementek, és tiétek lesz. És nem tették meg a hit lépéseit. Csak erre akartam így kiukadni. Tudjátok, hogy utána Józsuéval megtették a hit lépéseit, és voltak csaták. Igaz? Tehát a hit lépései, vagy a hit cselekedetei, ez nem azt jelenti, hogy karba tett kézzel ülök, és elméletben hiszek. hanem megteszem a lépéseket. És erről beszél végig a Jakab egyébként. Tehát, hogy a hited az nem egy elvont gondolkozás. Képzeljétek el, mi lett volna, hogyha az Úr Jézus az atyával megbeszéli, hogy igen, hát ez egy annyira fantasztikus gondolat, hogy egy áldozat megmentse az embereket. Ez egy hihetetlenül gyönyörű gondolat. Én nagyon nagyra értékelem így a szívemben. De tudod, de soha nem született volna meg csecsemőként, és soha nem adta volna tényleg oda az életét értünk, akkor az egész hite úgymond ebben a nagyszerű tervben az semmit. Tehát az nem egy hit lett volna. És ezt mondja Jakab, hogy tehát a hited attól válik valóságos, vagy attól valóság, mert rábízod magad valóságosan Istennek a kezére. Attól, hogy azt mondod, hogy bízol benne, attól még nem biztos, hogy bízol benne, de hogyha teszel egy lépést a semmibe, úgymond, ha Isten kéri, és nem számolgatsz, és nem filozofálsz róla, hanem megteszed azt a lépést, akkor az Isten ott lesz, hogy megtartson téged. És rengeteg dolgot lehetne még erről mondani, igaz? De igaz az, hogy tényleg mindennek az alapja az Isten szeretete. Mert ha én nem tudom, hogy az Atya engem tényleg ilyen személyesen hordoz és szeret, akkor először tényleg mindig meg akarok majd győződni, hogy most tényleg mi a biztosíték arra, hogy nem fogom összetörni magam, hogyha szeretek. Vagy tényleg mi lesz, hogyha pofonokat kapok? Pál apostol ugye elkezdeni így gondolkozni a missziójáról. Mi lesz, ha pofonokat kapok? Mert kapott egy jó párat, igaz? Nem az a börtön volt az egyetlen. De a hit az látja a láthatatlant, és arra felé törekszik, egy agresszív módon megragadja Isten valóságát, és azt mondja, hogy számolva ezzel a valósággal az életemet fogom erre alapozni. És egy ilyen életre vagyunk elhívva, a hit embereinek kell lenni. És végül is ebből indult ki az egész gondolkozásom erről a témáról. Hogy tudjátok, én úgy látom, hogy annyi szorongattatás között vannak ma hívők, annyi féle irányból van nyomás rajtunk, hogyha te ezt nem a hit szemeivel tekintesz az életedre, fel fogod adni. 2 hét múlva fel fogod adni. Mert beszél erről a Biblia is, különben az Úr Jézus ígérete az, azt mondja, hogy ebben a világban nyomorúságotok lesz. Ez egy ígéret. Isten ígéret. Ebben a világban nyomorúságotok lesz. De, utána azt mondja, de bízzatok, mert én legyőztem a világot. Ez egy szellemi valóság, amit megragadhatsz a hiteddel. És azt mondod, hogy igen, nyomorúságban vagyok, igen, nem könnyű az életem, de a megvallásom az nem az, hogy elkezdek a helyzetemről beszélni, és mindig azt taglalom magamnak, mint a zsidók tették ezekkel a városokkal, tudjátok meg az óriásokkal, hanem azt mondom, hogy de azt mondta az Úr Jézus, hogy bízzunk, mert ő legyőzte ezt a világot. És én azt mondom, én bízok, Uram. Nem tudom, hogy mit hozol ki ebből a helyzetből, de én bízok benned ma. És én azt mondom, hogy hit nélkül nem csak, hogy nem lehet Istennek tetszeni, de nem is tudod élni a keresztény életet. Sátán a hitedet támadja. Ő már ugye nem tudja elvenni a te örök életedet. Hogyha egyszer megtértél, te a mennybe fogsz kerülni, te Isten gyermeke vagy. De hatástalanítani tud téged, hogyha nem teszel megvallást a te hitedről, hogyha nem, nincs egy csatakiáltásod neked, akkor tudod, akkor egy hatástalanított hívő vagy, aki nem hisz. Egy hívő vagyok hitetlenül, ugye? Nem lehetsz hívő. Tehát az az elhívásunk ebben a világban, hogy a hitünket kinyilvánítsuk, mert ez dicsőíti meg Istent. Ez dicsőíti meg Istent. Úgy tudod Istent megdicsőíteni a te életedben, úgy tudod őt tényleg egy olyan életet élni, ami tényleg az ő méltó ő hozzá, hogyha elmondod magadnak is, meg másoknak is, hogy ő ki igazából. Mert mindig, tehát az ördög mindig meg akarja ezt kurtítani, ezt a bizonságot Istenről. Tehát mindig azt akarja, hogy Isten ne legyen az ő valóságában bemutatva az embereknek. Lehetőleg mindenki hallgasson róla, hogy ő kicsoda valójában. És ezért utána az emberek nem is fognak hinni benne, igaz? Mert nem lett elmondva, nem lett nem lett ez kinyilvánítva ebben a világban. Úgyhogy hát ezen gondolkoztam, hogy igazából a mi életünk az a hitnek az élete kell, hogy legyen. És a bibliaiskolás diákokkal beszélünk itt erről, hogy van egy ilyen vonatkoztatási rendszerünk, aminek a középpontjában a kereszt áll, ahogyan a Zsolt mondta is ezt, hogy ott látod meg Isten szívét a keresztnél, tényleg ott érted meg valamilyen szinten a mélységét az ő gondolatainak rólad. De utána e köré kiépül egy egész gondolkozási rendszer, ahogyan Isten gondolkozik rólad, a dolgokról, hogy mi miért történik úgy, ahogy történik az ő elméjével. És ez a vonatkoztatási rendszer, ez az, amit mi meg szeretnénk a hitünkkel ragadni, és ahhoz ragaszkodni. Ahelyett, hogy hagyjam, hogy nekem a híradó magyarázza el, hogy éppen most mi történik, vagy a szomszédnéni magyarázza el most nekem, hogy éppen mi történik, vagy a mérges feleségem magyarázza el, hogy most éppen mi történik. Tudjátok, mert persze emberként reakcióban élő is. És nem biztos, hogy Isten szemével tekint egy helyzetre. Igaz? És a hitünkkel ezt ragadjuk meg, hogy vajon mi lehet az, amit Isten gondol erről a helyzetről, vagy ő szeretne. És Isten természetfeletti módon tud erre bölcsességet adni, hogy el tudjuk fogadni. Hát körülbelül ez a gondolatom erről, hogy a hit emberei vagyunk. Nézd meg az Úr Jézus tényleg. Ránézett a hit szemével arra a hihetetlen borzalomra, ami a keresztnél történt, és azt olvassuk, hogy az örömre tekintett, ami rá várt a túloldalon. Arra tekintett. Azt mondta, hogy ez, ami történik, ez semmi. Ez semmi. Ahhoz mérten, ami ott vár engem a túloldalon, a kereszt túloldalán. Ez semmi. És tudjátok, azt ígéri a Biblia nekünk is, hogy egy ideig való nyomorúságunk van. Egy szempillantásig való nyomorúság. És utána pedig örökké való áldás, áldottság. Sokszor beszéltem Józsefről is, tudjátok ezt az ő helyzetében, ugye? És nem látta előre, hogy hogyan, egyáltalán, hogy miről szólt az ő álma, amikor látta azt az álmot. De a vége az egy áldás lesz, és azt olvasjuk, hogy az volt az ő bizonyság, és ez volt Isten gondolata erről a helyzetről. Ugye, hogy ti gonosz gondoltatok, de az Isten jóra gondolta fordítani. És ez volt az ő megvallás, hogy fiúk, az én életem az arról szólt, hogy emberek gonosz gondoltak, és Isten pedig jóra gondolta fordítani. Ráélhet ez a te életedre? Hogy sok helyzet meg emberek gonosz gondoltak, de az Isten jóra gondolta fordítani? Lehet ez az életednek a leírása? Én azt hiszem, hogy kivétel nélkül minden hívő élete erről szól. Hogy Isten annyira hatalmas, ő annyira szeret téged személyesen, hogy ő nem hagyja az ő szentjeit csak úgy, nem ebek martalékára. Tudjátok, hogy bárki, aki áldozatot hoz ebben a világban, mondjuk elmegy másik országba, vakonnal repülve, ahogy a Tici mondta ezt, igaz? Vagy kimegy az utcára, és elmondja valakinek az Isten szeretetéről szólóit, és nem tudja, hogy mi fog történni, hogy mi lesz a vége. Mint a Pál apostol tette, ugye, egyik városban, a másikban. Csak úgy nem történnek dolgok. Isten mindent lát, ő mindent már előre kalkulált, és az ő kezében van minden történés. Hiszed ezt? Hiszed azt, hogy a te életed mottója is az lesz, mint a Józsefé? Hogy ti rosszra gondoltátok, és Isten pedig jóra gondolta fordítani. Én hiszem, ez a mi életünk, erről szól. Mert sötét világban élünk, tényleg. De a vége az dicsőséges. Nekünk nem kérdés, hogy happy end-e a történet. Az a kérdés, hogy tényleg, hogy a folyamatban, amíg elérünk oda, a közben ott van-e a csatakiáltásod. hogy igen, mint végig a Józsefnek, hogy ezt hiszem. Ti rosszra gondoljátok, és Isten pedig jóra gondolja fordítani. Áldás lesz az életem. Áldás lesz az életem. És tudjátok mit? Úgy lesz még nagyobb áldás, hogyha ezt minél többször kinyilvánítod a hitedet. Abban, amit hiszel az Istenről. Ez őt dicsőíti, és Sátánnak pedig a hazug nyelvét levágja. Mert ő Éjjel-nappal beszél az embereknek arról, hogy Istenben miért nem lehet megbízni. Mi meg miért ne beszélnénk éjjel-nappal az embernek arról, hogy Istenben már pedig tényleg meg lehet bízni. Nézd meg az életemet. Az emberek rosszra gondolták, Isten meg jóra gondolta fordítani. És így leszünk Isten nyájaként. Tudjátok, hogy a juhokat a görögök aranypatájúnak nevezték? Tudjátok ezt? Azért nevezték őket aranypatájúnak, mert amerre jártak a juhok, hogyha hozzáértő pásztor vezette őket, akkor amerre mentek, ott kivirágoztak a mezők. Mert a bárányok lelegelték a káros füveket, vagy nőket, és oda potyogtattak. És ez tehát fellendített a mezőnek a, nem tudom minek hívják, az ekonomiáját, vagy hogy mondod ezt. Amerre a nyájak mentek, ott felé lettek a mezők. És így lehetünk mi is áldáshozók. Tényleg Isten nyája, amerre megy, áldáshozó lehet. Egy aranypatájú, amelyiknek tényleg a megvallásunk által, azáltal, hogy a hitnek az emberei vagyunk, Istenről egy igaz képet mondunk persze, amennyire mi megértettük őt. A hit szemeivel rátekintünk, és ő pedig áldás lesz, áldását tesz minket, ott ahol vagyunk. Amen. Amen. Köszönjük neked, atyánk, hogy ez igaz, hogy a te természeted az nem változik meg attól, ami történik körülöttünk, hogy a te igazságaid azok örökkévalók, és hogy a hitünkkel belekapaszkodhatunk ezekbe agresszív módon. Megérthetjük azt, hogy te mindent, ami javunkra tudsz fordítani, és igazából mindent téged fog igazolni a végén, Uram. Köszönjük neked azt, hogy adsz bátorítást nekünk a hitünk versenyfutásában, amiről Zsidók 12-ben olvasunk. Ahogy mondod, hogy nézzünk a hitünknek a bevégzőjére, szerzőjére és bevégzőjére, az Úr Jézusra, aki belevetette magát a te kezedbe, amikor meghalt a kereszten, és te felemelted őt, és feltámasztottad őt, és dicsőséget adtál neki örökre, hogy ne bátortalanodjunk el, amikor velünk történik igazságtalanság, vagy helyzet, amit nem értünk, Uram. Köszönjük neked ezt. Köszönjük neked azt, hogy ismerhetünk téged. Te valóságodban köszönjük, hogy ezt te kijelentetted. Nem ember találta ki, mert ilyet nem tudott volna kitalálni. Köszönjük neked, hogy itt vannak az írások, megbízható forrás, hogy a hitünk szilárd alapon legyen, Uram. Köszönjük neked a bátorítást, amit egymás életében látunk, ahogy a te hűségedet látjuk, te kezedet egymás életében, Uram, bizonyságát annak, hogy valóság a te léted, a te szereteted, a te megváltásod. Halleluja. Köszönjük, Urunk, neked. Kérünk, hogy taníts bennünket a mi csatakiáltásunkra, taníts bennünket, Uram, élni a mi hitünk alapján, Uram, és lépni bátran, bátorsággal, mert tudhatjuk azt, hogy te mindig ott vagy, és feltartasz bennünket, fenntartasz, gondoskodsz, bátorítasz, felemelsz, és a javunkra fordítasz mindent, Uram. Köszönjük neked, bízunk benned, áldunk téged.